Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Egyszer egy barátommal azon töprengtünk, hogy vajon lehet-e Kína a világgazdaság leggyorsabb felzárkózása, gazdasági csodája. Ilyenkor az ember a Groningeni Egyetemnek az Angus Madisonről elnevezett gazdaságtörténeti adatbázisát nézi meg. Abban vannak historikus adatok nagyon messzire visszamenőleg. Megnéztük, és arra jutottunk, hogy talán Dél-Korea volt a világ leggyorsabb gazdasági felzárkózása, ha hosszabb távra visszanézünk. A jelenlegi adásban azzal fogunk foglalkozni, hogy mire alapozódott ez a koreai gazdasági csoda, természetesen a távol-keleti fejlesztő államra, amely szinte minden elemében pontosan az ellentéte annak, amivel Kelet-Európa, köztük Magyarország is próbálkozott itt az elmúlt 30 évben, amit a szakirodalom úgy hív, hogy a kelet-európai külföldi működőtőke függő versenyállam. Ennek a tökéletes ellentéte a koreai távol-keleti modell, ezzel fogunk ma foglalkozni. A jelenlegi magyar társadalom olyannyira bezárkózott, olyannyira belpolitika centrikus, hogy még az európai országok ismerete is nagyon hiányos, nem is szólva a világ ellenkező feléről. Pedig bőven lenne mit tanulmányozni Dél-Korea esetében, hiszen a rendelkezésre álló historikus GDP adatok alapján az emberiség történetének leggyorsabb gazdasági növekedését produkálta az ország a II. Világháború után. Ráadásul egy olyan kapitalizmus modellel, amely gyökeresen eltér attól, amellyel a kelet-európai országok próbálkoznak a rendszerváltás óta. Van mit tanulni a távol-keleti térségtől, ahogy arra Matolcsy György jegybank elnök rendszeresen felhívja a kormányzat és a szélesebb közvélemény figyelmét, egyelőre sikertelenül. Korea korábban nagyon szegény és zárkózott ország volt, remete királyság, ahogy becézték. Évszázadokon keresztül Kína volt Ázsiában a civilizáció forrása, Kóra is odakötődött, onnan tanult, onnan kapta a civilizációs impulzusokat. A 19. századra azonban Kína ismert módon megsüllyedt gazdaságilag és politikailag. A század végére Japán lett a térség vezető hatalma, amely a Meiji reformokat követően az első sikeres nem nyugati modernizációt hajtotta végre. Ezzel párhuzamosan azonban nyugati mintára gyarmatosításba is kezdett, amelynek Tajvan és Mancsúria mellett Korea is áldozatul esett. A japán megszállás és gyarmatosítás a 20. század első felében paradox módon a politikai elnyomás mellett gazdasági fejlődéshez vezetett, főleg az ország északi részén. A világháborút azonban Japán elvesztette, Koreában pedig ezt követően a fejlettebb északi részt a szovjetek szállták meg, a fejletlenebb délit az amerikaiak. A két fél ország között véres, a fejlettséget durván visszavető háború tört ki. És ezzel el is kezdődött a két Korea sorsának szétválása, amelynek végén Észak-Korea egy éhező totalitárius diktatúra lett, Dél-Korea pedig a történelem leggyorsabb gazdasági fejlődésének végén a világ egyik leggazdagabb országa, az OECD tagja. A polgárháború után délen Syngman Rhee korrupt katonai rendszere következett. Leginkább a szakirodalomban ma már bevett haveri kapitalizmusként, crony capitalism írható le ez a korszak. A gazdasági stratégia alapvetően az importhelyettesítés gondolatára épített, azaz a fejlett országokból érkező import termékeket igyekeztek hazai gyártókkal kiváltani, alapvetően az akkor még nem túl nagy és gyenge vásárlóerejű hazai piac kiszolgálására. A 60-as évek elején azután Park Chung-hee tábornok került hatalomra puccsal, aki fiatal korában katona volt a japán hadseregben, és még idősebb korában elnökként is felnézett Japánra, mint a fejlődés iskola példájára. Tekintsük át ezek után a sajátos koreai sikermodell alapelemeit. Állami iparpolitika. A japán zaibatsuk és keiretsuk, azaz ipari holdingok mintájára létrejött koreai csebolok, ismertek az Samsung, a Daewoo, az LG, a Hyundai, stb. Szóval ezek állami segítséggel jöttek létre, és jelentős állami segítséget kaptak törekvésükben az egyre magasabb hozzáadott érték felé. Alapvetően a hazai iparkapacitás megteremtése volt a cél, ezért sokszor még a jövedelmezőséget sem várták el, főleg mivel profitabilitásuk elsősorban a mesterségesen alacsony kamatú állami hitelektől és közvetlen támogatásoktól függött. Viszont a magyarországi Orbán időszakhoz hasonlóan szigmari haveri kapitalizmusával szemben elvárt volt a nemzetközi piacokon az export versenyképesség, amely már éles versenyben zajlott, még ha jelentős állami hátszéllel is. 1963 és 73 között a koreai export 18-szorosára nőtt, és még 1973 és 83 között is még egyszer megháromszorozódott. A Park Chung-hee korszak sem volt mentes a korrupciótól, utólag ebbe a számos per és ítélet is lett. De ez mégsem akasztotta meg a fejlődést, ami ismét csak tanulság az intézményi közgazdaságtan dogmatikus hívei számára, akik a korrupció mentességet gondolják a fejlődés alapfeltételének. Az alacsony korrupció nyilván segít, de nem feltétlenül szükséges, és szegényebb országok esetében irreális elvárás is. Hitelből finanszírozott növekedés. A hazai megtakarítások a szintén magas beruházásoknak 70-80%-át tudták finanszírozni a Park Chung-hee korszakban. A 60-as években az Egyesült Államok, a 70-es évektől Japán voltak a legnagyobb hitelezők. Ugyanakkor a külföldi hitelek szerepét sem érdemes eltúlozni. A 60-as évek elején még 5%-os GDP arányos külföldi adósság csupán 50 körül tetőzött 1985-ben. Mai mércével ez egyáltalán nem sok, de mondjuk Japán is elérte már az első világháborút megelőzően. Arra viszont Korea jó példa, hogy egyáltalán nem kell tartani a gyors eladósodástól, amennyiben ez értelmes célokra fordítódik. Szemben a fiskális konzervativizmus nézeteivel, például az utólag hibákkal telinek talált hírhet Reinhard Rogoff tanulmányról, nem vezet sem lassabb növekedéshez, sem pedig államcsődhöz a növekvő államadóság, amennyiben ebből érdemi beruházásokat finanszíroznak. Ha elherdálják, az természetesen más eset. A külföldi segélyek 1953 és 61 között, azaz még a gyors növekedés előtt a GDP 15,3%-át tették ki, 1962 és 67 között 5,5%-át, 1968 és 71 között 1,3%-át. A teljes 1953-tól 94-ig tartó periódusra vetítve az átlagosan 2-4%-ot jelent, ami körülbelül megfelel egy szegényebb uniós tagállam éves kohéziós támogatásának manapság. Ahogy egyébként ezek a tagállamok ugyanúgy vámmentesen exportálhatnak az Európai Unió fejlettebb tagállamaiba, mint ahogy tehette ezt annak idején Korea az Egyesült Államokba. Az az érv tehát, hogy Korea valamiképp különleges kivétel lett volna a fejletlenebb országok között gyors felzárkózásával, amennyiben úgymond meghívták a gazdagabbak közé, development by invitation, nos ez a nézet hamis és téves. A külföldi működőtőke nem játszott lényegi szerepet a koreai felzárkózásban. A külföldi tulajdonosokat a koreai állam tudatosan kívül tartotta, nem akart konkurenciát a hazai bajnokoknak, a cseboloknak. Ez is igen éles kontraszt a kelet-európai kapitalizmus modellel, amelyet a szakirodalom kifejezetten külföldi működőtőke függő modellnek nevez. pénzügyi represszió. A betéti kamatokat mesterségesen alacsonyan tartották, ezzel a lakosság megtakarításait a beruházások felé terelték, a csebolok viszont államilag támogatott kamattal kaptak hitelt. Ez többek között azért is érdekes, mivel Kína is ezt a gyakorlatot folytatja Deng Xiaoping óta. Állami bankrendszer. Park tábornok idején a pénzügyi rendszert egyszerűen államosították. A beruházás politikát az állam ezzel társadalmasította, irányítása alá vonta. Nem is lehetne élesebb a kontraszt Kelet-Európával, ahol nem csak hogy privát bankrendszer működik, de ráadásul igen jelentős külföldi jelenléttel. Monetáris finanszírozás. Park tábornok alatt évente 20-30%-kal nőtt a forgásban lévő pénzmennyisége. Az állam ezzel teremtette meg a fejlesztés politika finanszírozásának forrásait. 5 éves tervek. Ahogy manapság Kínában, de korábban Japánban, Szingapúrban vagy Tajvanon, úgy Dél-Koreában is 5 éves állami tervekkel irányították a fejlesztéseket. Azaz a tervezés és a piac között nincs olyan éles ellentét, mint ahogy ezt sokan feltételezik. A bajba jutott csebolok kimentése államilag rendszeresen. A magas, évtizedeken át kétszámjegyű infláció sem akadályozta a kiugró növekedést. A bérek tartósan 20-30%-kal növekedtek, sokkal gyorsabban, mint Kelet-Európában valaha. Sőt, egy idő után a koreai kormányzat már kifejezetten a jövedelem vezérelte fejlesztésre tért át. Humántőke. A K+F ráfordítások fokozatosan nőttek, és 1994-re elérték a GDP 2,61%-át. Ez Kelet-Európában manapság valahol 0,5 és 1% között mozog általában. Az első időben a kiadásokban az állam dominált, később a többségét már a magánszektor finanszírozta. 1956-ban még a koreaiak 78%-a írástudatlan volt, ezt a 80-as évekre sikerült teljesen felszámolni. A nagyobb tapasztalattal rendelkező tanárok fizetése az átlagfizetés 2,5-szeresére nőtt, ezért nagy verseny alakult ki a tanári állásokért, ami emelte az oktatás minőségét. A koreai sikermodell tehát szinte mindenben az ellentéte a kelet-európainak. A távol-keleti fejlesztő államok fogalmát Chalmers Johnson vezette be, Japánra alkalmazva, és azóta is a kapitalizmus várfajai kutatási program kulcsfontosságú modellje. A koreai és általában a távol-keleti sikertörténetek mögött ez a modell áll. Dél-Korea bizonyos értelemben kifejezetten arra példa, hogy a kornai által azonosított puha költségvetési korlát jelensége nem feltétlenül veti úgy vissza a fejlődést, ahogy az a szovjet típusú rendszerek esetében megfigyelhető volt. A koreai állam ugyanis igen bőkezően kipótolta a csebolok mindenkori veszteségeit, sőt eleve dotált hitelekkel támogatta őket. Nem is beszélve arról, hogy Koreában tervezés volt 5 éves tervekkel. A koreai modell nem érthető meg abból a fajék egyszerűségű dihotómiából, hogy az észak-koreai kommunizmus rossz, a dél-koreai kapitalizmus jó. A legtöbb kapitalizmus ugyanis nem vezetett felzárkózáshoz a világgazdaság perifériáján. A dél-koreai sikernek sem egyszerűen a kapitalizmus volt a titka, hanem kifejezetten az a fejlesztő állami kapitalizmus, amelyet jelen adásban igyekeztünk összefoglalni.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!